Még se gondolom át, még se gondolom át. Hey, nem, nem, nem tudom velem, hogy véget is ér ez a nyár. Amíg tart, hibernálom, amit bánt. Beleremeg az ég, meg a lombkoronák. Még se gondolom át, még nem, nem, nem tudom velem, hogy véget is ér ez a nyár. Amíg tart, hibernálom, amit bánt. Beleremeg az ég, meg a lombkoronák. Még se gondolom át, még nem, nem, nem.
Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kinek hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Ne hagyd, hogy összezavarja az elmédet, az az összeesküvés elmélet, hogy mindent valami sötét erő irányít. Mert a valódi erő láthat mindent, és senkinek sem árt, még ha a reményfénye most nem is nagyon világít. Ez itt az illúziók világa, és nem az érzékszervek hibája, hogy nem látni az erdőt a fától. De ha mindig előre mutatva indulsz el, nem állhat az utatba semmi, nincs késő megváltozni mától. És ahogy a napra a napok, úgy telnek az évre az évek, de itt marad neked a gitár, majd meg ez a dob meg az ének. Mindenhol jó, de a legjobb mégis csak ott lesz, ahol majd együtt lehetünk, te és én. Mindenhol jó, de a legjobb mégis csak ott lesz, ahol majd együtt lehetünk, te és én. Ez itt az illúziók világa, és nem az érzékszervek hibája, hogy nem látni az erdőt a fától. De ha mindig előre mutatva indulsz el, nem állhat az utatba semmi, hagynod kell, hadd menjen magától. Minden, ahogy a napra a napok, úgy telnek az évre az évek, de itt marad neked a gitár, majd meg ez a dob meg az ének. Mindenhol jó, de a legjobb mégis csak ott lesz, ahol majd együtt lehetünk, te és én. Mindenhol jó, de a legjobb mégis csak ott lesz, ahol majd együtt lehetünk, te és én. Az Atlantitól a csendesít, néha zaj, néha mellett csendesít, jó. Lehetek bárhol. mondanom, hogy gyere és ülj le mellém.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Gurulj be lassítva is. A Nemzeti Sportrádió labdarúgás magazinja. Minden pénteken 13 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
Sok szeretettel köszöntünk mindenkit, ez a Gurulj be lassítva és a közmédia labdarúgással foglalkozó podcastja Székely Dáviddal és velem Hajdú B. Istvánnal. És a magyar labdarúgásban nagyon sok minden eldőlt, és nagyon sok minden nem dőlt el, de mindenképpen egy sorsdöntő hét napon vagyunk túl a múlt péntektől mostanáig, hiszen lépéselőnybe került a Győr labdarúgó csapata a bajnoki címért folyó versenyfutásban, miután 1-0-ra legyőzte a Ferencvárost és 3 pontos előnyre tett szert. Kialakult a Magyar Kupában a döntő párosítása, mind a két párharcban, mind a két elődöntőben 11-esek döntöttek a Zalaegerszeg, illetve a Ferencvárosi javára. Elköszöntünk a Kazincz Barcika mellett a Diósgyőrtől is, amely a hátralévő 3 fordulót lejátsza, de matematikai esélye még már nincs a bentmaradásra, viszont hivatalosan még nem dőlt el a feljutás, mert a Vasas a meccslabdáját nem tudta értékesíteni, de a Vasas és a Honvéd azért jó pozícióban, úgyhogy arra utalnak a jelek, hogy a következő idényben 5 fővárosi csapat is lesz majd az első osztályban. Emellett ebben a podcastban még nem nagyon beszéltünk az osztályozó rendszeréről, amely a következő évben érinti majd a Fizliga az első osztály 11. és az NB2 második helyezettjét, ugye csak az utolsó helyezett fog majd a következő bajnokságban elbúcsúzni az első osztálytól, és az NB2 bajnoka jut föl ugyanoda. Hol kezdjük? Mi az, ami...
Rád bízom, Pisti.
Hát,
kezdjük a kupával, nem? Mert az a legfrissebb.
Frissebb élmény.
Volt szerencsém nekem is kint lenni az Üllői úton. Egy jogértékesítő kolléga Németországból jött, tulajdonképpen a Sport 5 alkalmazottja, és ő hívott meg, hogy nézzük együtt a meccset. Rég volt ilyen egyébként, hogy így üljek kint egy mérkőzésem, és azt kell mondjam, hogy azért ez egy... Hát, színvonalában nem feltétlenül a legmagasabb kategória volt a második félidő meg a hosszabbítás, de egyébként feszültségtől hemzsegő, elképesztően hullámzó, nagyon-nagyon jó kis kupa elődöntő volt, és tényleg ez a két csapat azt gondolom, hogy kiemelkedett ebben az évben, és ezt tegnap is bebizonyította a magyar futball szezonban, és hát azért itt a Fradi nagyon közel került ahhoz, hogy rendkívül komoly bajba kerüljön. A végén meg hihetetlen erőt adott a Fradi tábora a 11-eseknél, azt mondom, hogy nagyjából a pénzfeldobásnál ez így utólag úgy tűnik, hogy eldőlt, hogy melyik csapat jut be, és ott végül Dibusz Dénesnek szintén fontos szerepe volt, aztán utána nyilván a 11-es párbajban is, mert ugyan sok kiadott 11-es volt, de ő volt az, aki védeni tudott.
Ugye 2 mérkőzést játszott 4 napon belül ez a két csapat, szakadó esőben elkezdték vasárnap Győrben, ott is már több mint 8000 néző volt, ugye a Grupa Marénában, a kupa elődöntőn pedig több mint 12000, és nyugodtan mondhatjuk, hogy vasárnap a legjobb Győr játszott az ellen, a Ferencváros ellen, amelyet saját vezetőedzője nem tart a legjobb Ferencvárosnak, hiszen a magyar szabály értelmében, a magyar ajánlásnak megfelelve 5 magyar játékosnak a pályán kellett lenni. Ugye a kupa mérkőzése megfordult a dolog, ott a legjobbnak tartott Ferencváros, ahol csak a kapus volt magyar, Dibusz Dénes, egyébként 10 külföldi a mezőnyben. A legjobbjai közül jó néhányat azért a hétvégi bajnokira pihentető Győrrel szemben, ráadásul ugye a Győrnél voltak olyan cserék is, gondolok itt Csinger lehozatalára, aki kiválóan játszott, gólt is szerzett, és nem a teljesítménye miatt nem jött ki a második félidőre, hanem azért, mert vasárnap is nap lesz, sőt, nagyon fontos nap a győriek életében, és így lett az a mérkőzés döntetlen. Az alapkérdés, én is azt gondolom egyébként, hogy tempójában mind a két mérkőzés színvonalas volt, európai középszinten mindenképpen, és talán pont emiatt a magas tempótól is csúszhatott be egy-két hiba. Hozzáteszem, a játékosok nem panaszkodtak sem a talajra, sem a győri időjárásra. A kérdés ilyenkor az, és nyilván ez most inkább filozófikus, mert majd az illetékesek, a győriek tudják rá a választ, meg az élet hozza meg, hogy érdemes volt-e ennyi energiát a kupamérkőzésbe fetszölni a Győrnek, miután megnyerte a bajnokit, hiszen a bajnoki címért folyó versenyfutásban 3 pont előnye van, ráadásul a sorsolása is kedvezőbbnek tűnik, főleg az utolsó 2 fordulóban amikor ugye a debreceni kirándulás után a Diósgyőrrel, a már kiesett Diósgyőrrel otthon, a már biztos bent maradó Kisvárdával pedig idegenben mérkőzik. Szóval nem kellett volna még több játékost pihentetni, azt mondani, hogy ezt a magyar kupát elengedem. A lényeg az, hogy Debrecenben ne kapjak ki, mert ha ott nyerek vagy nem kapok ki, akkor szinte biztos a bajnoki cím.
Érdekes volt egyébként, mert a környékünkön ülő ferencvárosi szurkolók egyből ezt mondták, hogy na, hát ezek után kizárt, hogy ezek nyerjenek Debrecenben. Én nem zárom ki egyébként, hogy a győriek nyerjenek Debrecenben, de másnak is eszébe jutott ez a fajta forgatókönyv. Én szeretném azt hinni egyébként, hogy azért egyszer-egyszer egy ilyen hármas terhelést, hogy szerda-szombat, vagy szombat-szerda-szombat ritmusban kell játszania valakinek, azt bírja a Győr, már csak azért is, mert egyébként az európai selejtezős időszakban voltak már ilyen, sőt, még ennél sokkal súlyosabb
és terhelései. És akkor sem cserélt el a teljes csapatát, Borbély
Nem
Balázs.
Biztos, hogy az a jó megoldás, hogyha lecseréled a teljes csapatot, és ezért Borbély Balázs felküldött öt magyart a kezdőbe a Győrben, hogyha jól számoltam. Amit én végtelenül tisztelek, és nem jött ki az a hatalmas különbség, tehát az a ferencvárosi indok, hogy itt csak azért nem lesz a végén mondjuk bajnoki cím, ha nem lesz, mert hogy a magyar szabály kötötte a csapatot, az nem feltétlenül állja most meg a helyét. Én azt gondoltam egyébként, hogy a Fradi mostanra összeszedi magát, pont abból kifolyólag, hogy már nem kell Európa Liga meccseket játszania. Nem. Amit Dibusz Dénes is mondott, hogy nyilván sokkal jobban ért ehhez, meg belülről is érzi. De bárkivel beszélek, egyöntetű vélemény, hogyha a Győr bajnok, akkor megérdemelt bajnok lesz. Én nagyon tisztelem azt, hogy Borbély Balázs szerdán is azt találta ki, hogy megpróbálja megnyerni azt a párharcot, és szerintem ez már csak azért is kellett tudatalatt is, hogy a játékosai továbbra is koncentráltak maradjanak, és ne veszítsék el a fókusz, mert lehet, hogy úgy egyébként a hétvégi mérkőzésük az még nehezebb lett volna.
Igen, és nyilvánvaló, hogy a legjobb Ferencváros játszott ugye döntetlent a Győrrel, és én azt gondolom, hogy ha a Ferencváros ezt a bajnokságot nem nyeri meg, akkor azt nem a győri vereség miatt nem fogja megnyerni, hanem a hazai vereségeik, elsősorban az őszi vereségeik miatt, és akkor még egyébként nem egyszer úgy kapott ki a Ferencváros haza saját pályáján, hogy még a télen nagyon nagy pénzért eladott Varga Barnabás és Tóth Alex is a csapat tagja volt. Mert nyilván ez a két magyar játékos hiányzott. Nem tudom, nyilván a ferencvárosi vezetés számolt azzal, hogy két magyarral kevesebb lesz. Ugye az nyilván pech, hogy Ötvös, aki szintén sokat szokott játszani a Ferencvárosban, sérülés miatt kiesett. Illetve elől Jusuf és Akoladze, akik nem magyarok, de mégiscsak csatárok. Tehát olyan sok variációs lehetősége a támadó poszton azért nincsen Robi Kinnek, mert Varga elment, Jusuf és Akoladze Diósgyőr ellen megsérült. Tehát marad, akik játszottak, Zsozef és Kovacevic, illetve Gruber. Tehát nem arról van szó, hogy itt minden posztra van három hasonló játékos, hanem itt bizony át kellett alakítani a csapatot. Maradjunk még mindig a vasárnapnál, mert nagyon sokan azt mondták, nem tudom te, hogy láttad, hogy talán azért tudott nyerni a Győr, és ez is egy érdekes dolog, hogy a döntetlen az FTC-nek lett volna jobb, mert konzerválta volna azért a bajnoki táblázatot, ugye azonos pont több győzelemmel első marad a Ferencváros.
Tehát egy pont előnye volt.
Így van. És a Győr játékán az érződött, hogy a döntetlen nekik szinte vereséggel ér fel, míg a Ferencvárosén talán a második félidőben inkább az, hogy a döntetlen az győzelemmel ér fel.
Ezzel maximálisan egyetértek. Kicsit olyan lett ez a mérkőzés, mint ökölvívásban a címmeccs, amikor mondják, hogy az övet úgy tudod megszerezni, hogyha egyértelműen megvered az ellenfelet. És itt a végén egyértelmű volt a siker. Nyilván ne hallgassuk el, a ferencvárosiak a játékvezetést kritizálták, ezt a játékvezetői bizottság nem támasztotta alá, sőt megvédte a játékvezetői csapatot, és nagyon megdicsérte a döntéseket. Ezt a ferencvárosiak nyilván azért vitatják. Nehéz is, de szerintem réges-régen baj, ha minden egyes alkalommal a játékvezetésben keresi valaki a hibát. Nincs olyan, hogy hibátlan játékvezetés, de 33 forduló alatt azért többé-kevésbé ezek 50-50%-ra kijönnek. A Győr szerintem ebben a szezonban jobb focit játszik, mint a Ferencváros. Nem tudom, hogy te ezt hogy gondolod. Nyilván, és ezt nagyon sokszor elmondtuk ebben a műsorban is, más, ha te vasárnap játszol egy bajnokit, hétfő pihenőnap, vagy regeneráció, és kett szerda, csütörtök, péntek, szombat az edzés, hogy vasárnap játsz egy újabb bajnokit, vagy pénteken, és akkor szombaton jön a következő bajnokit, és pénteken tudsz edzeni, mint a Ferencváros esetében csütörtökön Európa Liga, pénteken hazarepülsz mondjuk, szombaton egy edzésed van, de lehet, hogy már utaznod is kell, és vasárnap játszol. Ez egy olyan nehezített pálya a Ferencvárosnak, amiben szerintem kódolva volt, hogy előbb-utóbb kijön egy ilyen szezon, amikor már nem sikerül nyerni. Ez kicsit hasonló, mint a csapatok, amelyek a kiesés ellen küzdenek, és elsőre még nagyjából bennmaradnak, aztán már csak csisszesen maradnak bent, és utána a következő szezonban már kiesnek. Tehát nem például az angoloknál lehet, hogy ilyen lesz. Én most a Ferencvárosnál ezt érzem, hogy egész egyszerűen túl sokat kísértette a sorsot azzal, amit az elmúlt időszakban csinált, mindig elég volt. Itt most egy olyan helyzet adódott, hogy meg kellett volna nyerni a meccset, de minimum X-re hozni, és amit te mondtál, itt nagyon hamar a jó, akkor ne kapjunk ki hozzáállás lett, és egyébként mind a két csapat sok gólt rúghatott volna. Nagyon, azt szerintem egy még jobb színvonalú mérkőzés volt, mint a szerdai.
A bajnoki, igen, a bajnoki, én is úgy látom.
És nézettségben egyébként meg kiugró, hogy valahol volt második legnézettebb futball bajnoki mérkőzése volt ez az M4 Sport történetének, ami most már lassan 11 szezont foglal magába. És szerintem ezt nem bánják a Ferencvárosnál, mert én szentül meg voltam róla győzve egyébként, hogy a Fradi ezt a meccset nem veszíti el. Hogy az a fajta Európa Liga rutin, az a fajta magabiztosság, amit az elmúlt években a Fradi magára szedett, az itt majd kijön. Engem meglepett az, hogy ezt a Győr megnyerte, még akkor is, hogyha a futballja ebben a szezonban jobb volt, nem tudom, te ezt hogy látod.
Én úgy látom, hogy a Győr saját magához képest nagyon sokat lépett előre. Tehát az nem volt véletlen, hogy tavaly ősszel a Ferencváros simán nyert Győrben, most kikapott, úgyhogy közben januárban a Győr nyert ugye a Grupa Arénában. A Győre már a európai kupamérkőzéseken is, ahol majdnem elérték ugye a Konferencia Liga csoportkörét, azt mondtuk, hogy ígéretes. Egész egyszerűen azt látom, hogy mind egyénileg, mind csapatjátékban a Győr nagyon sokat fejlődött. Úgy, hogy mindenfajta ajánlást, tehát a fiatalt is és a magyart is tart, és nem véletlen, hogy egy fiatal magyar, Bánáti döntött el azt a rangadót, de hát azon a mérkőzésen ugye a többi magyar is kiváló teljesítmény nyújtott, illetve olyan légiósok is vannak a Győrnél, akik valóban előrelépést jelentenek, és ez mindenképpen biztató. Azt nem tudom, független attól, hogy és nyilván más a helyzet, ha megnyeri a bajnokságot a Győr, és más a helyzet, ha nem nyeri meg a bajnokságot, hogy milyen vezetési koncepció lesz a következő időnyben, mert én azt gondolom, hogy Európa mondjuk középcsapatai ezt a Győrt ezt szét akarják szedni. Tehát én nehezen tudom elképzelni, hogy Bembuálnak, de legfőképpen mondjuk Vitálisnak, Krpicsnek nem lesz olyan ajánlata, amire nagyon nehéz azt mondani, ha nem is olyan szintű, mint amilyen Tóth Alexé volt a Ferencvárosnál, mert azt gondolom 16 millió eurót nem nagyon fognak adni magyar játékosért, de mondjuk 5-öt el tudom képzelni, hogy igen, hogy arra azt mond, hogy nem, megtartom legalább a mondjuk a BL selejtezőig, vagy az Európa Liga nem lehet, Konferencia Liga selejtezőig.
Hát ha második a Győr, és a kupát megnyeri a Fradi.
Fradi, igen, hát akkor igen.
A Fradi a bajnok.
És a Fradi a bajnok.
Más már nem
van, de hát akkor egyértelmű, hogy a Győr csak úgy lehet második, a Fradi a bajnok. Úgyhogy ez egy érdekes kérdés lesz. A Ferencvárosnál pedig ugye azt várta az ember, mint minden évben, hogy amikor véget ér a nemzetközi porond, ami idén ugye tovább tartott, és jóval közelebb volt a bajnokság hajrájához, hiszen a bajnokság hajrája meg előrébb jött a közelgő világbajnokság miatt, tehát kevesebb forduló maradt hátra most a Fradi Európai Kupa kiesésekor, mint korábban, ahol a Fradi megtalálva önmagát a heti egy mérkőzéssel, ami egyébként most nem is mindig heti egy, mert még be kellett a Puskás Akadémia elleni találkozót pótolni, és még ugye a Magyar Kupában is ott volt az elődöntő, sőt a Győrnek ugye ott lesz a döntő.
Fradinak.
Fradinak ott lesz a döntő, hogy mérkőzés számban egész egyszerűen nem jött ki az a fajta matek, hogy biztos, hogy utoléred azt a mezőnyt, egészen pontosan a Győrt, amelyik szintén nyeri a maga meccseit. Hiszen ha Győr az utolsó három mérkőzését megnyeri és bajnok, akkor azt jelenteni, hogy a bajnokság utolsó 7 találkozójának mindegyikét megnyeri. És ez korábban legfeljebb a Ferencvárosról tudtad elképzelni, amellett, hogy a Ferencváros a bajnokság harmadik szakaszában lejátszott 8 meccséből 6-ot megnyert, Kisvárdán játszott döntetlent és Győrben kapott ki. Ez nem egy rossz teljesítmény, ezért is mondom, hogy a bajnoki cím, ha elveszik az FTC számára, akkor nem a végén veszik el, hanem valahol az elején, közepén. De ez a 11-es párbaj talán azt is mutathatta optimistább ferencvárosi szurkolóknak, hogy a Győr a nyomás alatt, hát most nem mondom, hogy összerogyott, de azért 5-ből 3-11-es kimaradt. Ez azért nem jellemző. Ugye a másik elődöntőben, a 10-11-esből, amit rúgtak a kupában, Honvéd és a Zalaegerszeg, és ott nagyon-nagyon fiatal játékosok is rúgtak a Honvédnál is, meg az Eténél is, 9 gól lett, és egyetlen egy ment mellé. Tehát, hogy ilyen tét alatt, és a Debrecen nem szeretné odadni a bajnoki aranyérmet a Győrnek, mert a Debrecen meg hajt a harmadik helyért, tehát szerintem a vasárnapi mérkőzés, pontosabban mérkőzések, azok sorsdöntőek lesznek, mert a Ferencváros játszik előbb a Paks ellen, ha azt a meccset nem tudja megnyerni a Ferencváros. Már a Győr úgy érezheti, hogy ha kikapunk, sincs nagy gáz. Ha meg megnyeri, akkor meg a Győr érezheti úgy, hogy ha itt kikapunk, akkor viszont igenis gáz van, mert akkor lesz két forduló, hozzáteszem benne egy Újpest Fradival, és most azért azt nem említettük, hogy mi történt még a hétvégén, de az Újpest azért nem szokott minden hétvégén 7 gólt lőni, úgyhogy amellett se menjünk el szó nélkül, hogy az Újpest is egyre markánsabb a dárdai szélesi féle stáb vezetésével. Ott majd ugye a héten Dárdai Pál is és Ratatics Péter is nyilatkozott, a héten miután a bentmaradás megvan, leülnek játékosokkal és elmondják akár külföldieknek, hogy ne Budapesten péreljenek már lakást, mert a következő idényben nem biztos, hogy játszanak. Szóval nem lesz a Ferencvárosnak könnyű dolga, de azt hiszem, hogy ezt a bajnokságot leszámítva, még egyszer mondom, a hazai vereségeket, amelyek elsősorban ősszel voltak nagyon kellemetlenek, a végén, ha megnyeri a Győr, akkor ezt a bajnokságot a Győr nyeri meg, és nem az FTC veszíti el.
Ezzel lehet, hogy vitatkoznék egyébként. Én sokkal inkább érzem azt, hogy a Fradi veszíti el, mert az a fajta rutin, az a fajta játékos keretminőség, az csak azt mondatja, amellett, hogy én a Győrt nem akarom lenézni, mert tényleg nagyon jó focit játszik, sőt, szerintem, ha a legtöbb Ferencváros szurkolót megkérdezzük, akkor ez, hogy elfogadná azt a futballt, amit a Győr játszik, és még egyet hozzátennék, nekem nagyon fura volt tegnap az ébresztő kiáltás egy kupameccsen a hosszabbítás perceiben. Tehát, hogy a Fradi tábortól. Tehát az engem meglepett. Mert nyilván egy pillanatig volt, és azt mondta, megint szurkoltak a csapatnak. De olyan fura volt, meg még egy, ezt nem tudom, hallgatják ott a Ferencvárosnál, de nekem az, hogy a hosszabbítás és a rendes játékidő közötti 5 percben síri csend volt, hogy semmi zene, semmi nem került be, az is olyan fura volt, olyan kicsit ilyen hangulattal tette az egészet, és aztán erre jött az elképesztően nagy csavar ott a végén. Nekem volt szerencsém Sevillában a Rangers-Frankfurt meccsen közvetíteni Európa Liga döntőben. Hát ott éreztem hasonlót. Egyszerűen minden egyes játékos, aki a másik csapattól érkezett, ilyen fügyszóban, hogy akinek nem remegett meg a lába, hogy nem remegett meg az elképesztő, mondjuk 3-nak igen az 5-ből, ami azért sok, de itt szerintem a Ferencváros tábor nem kis részben tett hozzá ahhoz, hogy a végén ezt Fradi további.
Igen, hát ez ha annyit hagy kapcsoljak hozzá két dolgot. Az egyik, hogy valóban a félvonaltól elsétálni, nem mindegy, hogy azért ahhoz a 11-es ponthoz sétálsz, ahol mész egy 30 métert Ferencváros táboráig, vagy mész a semleges, vagy a saját táborodig. Tehát itt más gondolatok is mehetnek.
Itt egyet kérdeznék, te benne lennél abban, vagy igazságosabbnak tartanád azt, hogy hasonló legyen a helyzet, mint vízilabdában?
Hogy az egyik kapuba lövik, és a másikba?
Mert tenne pont ez jutott eszembe ott a helyszínen.
Nézd, először is meggyorsítaná nyilván a dolgot. Az más kérdés, hogy vízilabdában ezt azért tudják megcsinálni, mert ugye két ugyanolyan szintű játékvezető van, tehát itt a bírónak kellene össze-vissza szaladgálni, de miért nem mondhatnánk azt a negyedik bírónak, hogy hát egy 11-es, hiszen a negyedik játékvezetők általában olyan játékvezetők, akik egyébként is játékot vezetnek, tehát meccset vezetnek, hogy maradjál ott azon az oldalon. Ennek ez így megvan azért így is a feszültsége.
Hát csak itt szerintem nagyon nagy az igazságtalan része. Tehát, hogy majd a foci világbajnokságot közvetítjük. Nyilván ott nem lesznek ennyien, sőt kérdése lesznek-e sokan egyáltalán a stadionokban a jegyárak miatt. De mondjuk, hogyha egy foci EB-re is gondolunk, hogyha ott megint úgy van egyik kapu, másik kapu, akkor ott azért alapvetően befolyásoló tényező az, hogy melyik kapura rúgják. Nem láttam statisztikát, de egyszer érzésre annyira egyértelmű az, hogy nehezebb annak a csapatnak, amelyiknek a tábora a másik oldalon van, mint annak, amelyik tábora a kapu mögött, hogy ez szerintem igazságosabb szabályváltoztatás.
Hát én erre most azt mondom a tegnapi nap tükrében, hogy ezt a meccset eleve a Grupa Arénában rendezték, és egy meccses volt. Tehát ha Győrben rendezik, akkor
meg biztos, ha teltházol, és mind a két oldalt ott vannak a szurkolók. Igen.
Igen, és ugye itt a 11-eseknél mind a kétszer a Győr volt először lépéselőnyben, tehát mindig Ferencvárosi hibázott először, ugye Abu Fani és Zsozef is, és utána rögtön kihagyta a győri, és a végén fordult meg, amikor már be kellett volna rúgni.
Soha nem vezetett a Győr, pedig kétszer is jó helyzetben volt, hiszen az előtte lévő kihagyta. Igen.
Amit viszont előtte mondtam, azért gondolom a bajnokság hajrája kapcsán, hogy a Győr megérdemli, és a Győr nyeri meg, mert a Győr, akár ha csak azt nézzük, hogy ugyanazon ellenféllel szemben, mint például a Puskás Akadémia, hogyan nyert, és hogyan nyert a Ferencváros, vagy egyáltalán a Ferencváros hogyan tudta megnyerni azokat a mérkőzéseit, gondolok itt a debreceni, a Diósgyőr elleni találkozóra, a Puskás elleni meccsre, ahol az első félidőben hát sok mindent lehetett elképzelni, csak azt nem, hogy a Ferencváros győzni fog, és mégis tudott ezen tekerni, és mégis megnyerte a meccset, ami lélektanilag nyilván nagyon sokat számított, de játékban a Győrt stabilabbnak érzem, az nem azt jelenti, hogy egy-egy ferencvárosi villanás az nem döntheti el a mérkőzést, és ugye ne felejtsük el, a kupadöntőben majd az a Zalaegerszeg lesz az FTC ellenfele, amelytől kétszer kikapott a szezonban, és játszanak május 9-én egy kupadöntőt, majd a következő hétvégén, a bajnokság utolsó fordulójában, a Grupa Arénában.
Ez egy tipikus Ferencváros egyébként, az egész kupa erről szólt, nem csak idén, hanem az elmúlt szezonokban is.
Igen, de lehet, hogy annak a meccsnek már nem lesz tétje, azt nem tudjuk, mert ugye addig azért a Fradinak a Paksot meg az Újpestet is meg kellene vernie, és szurkolni annak, hogy a Győr meg valahol elbotlik, de én őszintén szóval bízom abban, hogy így vagy úgy, de az utolsó fordulónak a bajnoki cím szempontjából is lesz tétje. Ez tavaly is nagyon jól bejött, akkor éppen Győrben nyert ugye a Ferencváros, és hiába nyerte meg a saját meccsét a Puskás Akadémia. De mind a két, ha a Ferencváros innen visszahozza, megérdemli a bajnoki címet, és akkor ez az idény igazából nem tud nagy kudarccal végződni, mert az Európa Ligában csodálatos volt a menetelés a legjobb 16-ig, de az, hogy te az Európa Ligában a 16 közé jutsz, és elbukod a bajnokságot esetleg a Győr ellen, a kupát meg a Zalaegerszeg ellen, hát ezt mindennek lehetne akkor mondani, csak sikeres idénynek nem.
Fú, ez nagyon nehéz, és nyilván május 9-e előtt még rengeteget fogunk beszélni, már csak azért is, mert addigra sokkal tisztább lesz a kép, vagy lehet a kép, vagy éppen keszekuszább is, de hogy valóban, ha egyik sincs meg, az egyértelműen egy csalódást okozó szezon, miközben még papíron bőven benne van az is, hogy minden idők egyik legjobb szezonja legyen.
Mind a kettő meg lehet.
Mert a kupát meg lehet nyerni, ott van a csapat a döntőben, és még azért Debrecenben kikaphat ez a Győr, megremeghet, de azért az elmúlt időszak alapján nem feltétlenül látom ezt a remegést olyan fú, de magas szinten.
Honvéd Kazincz Barcika, milyen benyomásokat szereztél? A Honvédról, amelyik majdnem NB1-es, illetve az Zalaegerszegről, amely könnyen lehet, hogy a nemzetközi porondra is kijut.
És akkor... Igen, előbb Kazincz Barcikát mondta véletlenül.
Igen, Zalaegerszeget akartam, bocsáss
meg. Már a fejedben van, hogy a Kazincz Barcika búcsúzott, helyet és a Honvéd jön.
Igen, bocsánat.
Csak ez a klasszik, amikor hárommal előre gondolkodik az ember. Szerintem a Honvéd egy NB1-es teljesítményt hozott, egy jó Zalaegerszeggel szemben. Nyilván a Honvédnak az NB1-ben van a helye, ez nem is lehet vitás. Ezek a szurkolók nagyon megérdemlik azt, hogy ott legyenek. Hozzáteszem, nekem azért szurkolói rigmusokkal van bajom a Honvéd pályán, tehát mindenhol kedvesek a másikkal, de valahogy itt most megint azt tévén keresztül néztem, ott eléggé alaposan beszűrődött, és jó lenne, hogyha ez nem jönne úgy vissza. Ez az én személyes megjegyzésem, nyilván ezen meg lehet sértődni, csak gondoltam, elmondom, hogy lehet kreatív az ember, és a sajátjairól is írhat olyan nótát, aminek van jó, pozitív üzenete, és hangulatot okoz a stadionban, vagy teremt. Egyébként a csapat előtt le a kalappal, tehát azért az, hogy ilyen szinten szerepel az NB2-ben, hogy a kupában ideig eljutott, és ilyen kevés híja volt, hogy gyakorlatilag már megnyerte a meccset, hatalmas sztori lett volna egy Fradi Honvéd döntő egyébként, az biztos, hogy teltház, így is sokan lesznek szerintem, de De hogy jobb lesz, mint a Kazincz Barcika, az egész, hogyha már így kérdezted, akkor az egészen biztos, hogy ez egy jobb honvéd lesz, mert ez csak még jobban össze fog állni. Nyilván más futballt kell játszani, de le a kalappal a Zalaegerszeg előtt, ezt az m4sport.hu már sokszor, meg az m4sport adásaiban is megénekeltük. Azért azt mondom, hogy viszonylag piaci alapon működik most ez az ETE, és nagyon-nagyon jó focit játszik. Jó játékosokat talál meg, úgyhogy ha az év csapatát kell mondani, lehet, hogy a Győr lesz a bajnok, de az Zalaegerszeg meccsben van azért, és az edzőt tekintve meg nyilván szintén azt mondom, hogy az éles a meccs.
Igen, mert ugye nem elég jó játékosokat találni, hát jó csapatot is kell, és itt azért a játékosok hiába jók, azért nem a Ronaldo meg a Messi érkezett, aki egymaga eldönt egy mérkőzést, hanem itt brazil-argentin játékosokat be kellett illeszteni a magyar közegbe. A forduló, az elmúlt forduló legszomorúbb csapata egyértelműen a Diósgyőr lehet, ahol valami egészen érthetetlen összeomlás az elmúlt években, edzőcserék egész sora. Jelzem, hogy az a litván edző, akit kitettek, az éppen most az azeri bajnokságot könnyen lehet, hogy megnyeri a Karabakh előtt, tehát nem biztos, hogy vele volt a gond. De hát ugye akarták is, hogy ő maradjon, de őt ugye az előző klubvezetés hívta. Nem tudom, hogy ilyen körülmények között, és most átkötünk majd picit természetesen az osztályozóra, kapásból a Diósgyőr képes lesz-e első lenni és csont nélkül visszajutni. Nyilván teljesen meg kell újulni abból a szempontból, hogy más szabályok vonatkoznak egy MB2-es együttesre, mint egy MB1-esre. De azt is tegyük hozzá, és most a Kazincz Barcikát direkt említem, hogy ő simán kiesett, de én azt hiszem, hogy olyan még nem volt, hogy a második kieső, tehát a jobbik kieső is 30 pont alatt lett volna ennyivel. Hát ugye pillanatnyilag a bentmaradást érő helyen álló Nyíregyháza MTK2-ös 10 ponttal jobb, mint a 11. Diósgyőr.
A Diósgyőr az számomra teljesen értetetlen. Az nagyon félrement sajnos, pedig olyan emberek dolgoznak ott, akik nem rosszak. Tehát én például Szakály Péterről kifejezetten jókat gondolok. Nem tudom, hogy mekkora volt a valós beleszólása. Nyilván nem tesz jót, hogyha egy csapat mögül a szurkolótábor úgy, ahogy van, kifarol. Ezt lehet, hogy utólag azért bánják. És főleg most, hogy hirtelen úgy adott a helyzet, hogy akkor most az MLS elnöksége megszavazta ezt az osztályozót, bánhatják, mert bár nem tudom, hogy jövőre ki lesz az, akivel csatázni kell, de itt, ha nem nyered meg a bajnokságot, azért alapvetően kevesebb esélyed van a feljutásra, még úgy is, hogy egy meccs semleges helyszínen, ami dönt végül az osztályozóban. Én nem így csinálnám. Én biztos, hogy a 10. és a 11. között csinálnék egy pár harcot, a 2. és a 3. között az MB2-ben szintén. Az MB1 párharcának vesztesét, az MB2 párharcának győztesét pedig egy osztályozós meccsre mindenképpen összeereszteném. Ugyanis sokkal inkább maradna izgalmas, például ebben a helyzetben is máshogy néznek ki még a szezon hajrá alul is, és az MB2-ben is, hogy valaki még a 3. helyre odaférjen. Nyilván több meccset jelent, de annyival azért nem, és ebbe a naptárba be kell férjen, még ha van egy-két hétközi forduló, akkor is. De a másik meg az...
Tehát nálad 4 csapat lenne érintett az osztályozóban, nem 2.
Uh-huh. Én azt gondolom, hogy a fő baj az, hogy ez a szezon az bizonyította be, adva hétfőnként MB2-t. Hogy ebben az országban nincsen nem hogy 16, de 12 NB1-es szintű csapat sem nagyon. És ez egy nagy feladat lesz, hogy jövőben valahogy ez átalakuljon. Mert egész egyszerűen azért az NB2-es meccseknek a jelentős része az nem hozta még azt a színvonalat sem, mint amit az NB1-esek tudnak.
Hát igen, tehát így a létszámbővítés az ugye eleve...
Nem tudom, hogy te örülnél a 16 csapatnak.
Hát, nézd, tekintve, hogy épp az előbb mondtam, hogy 2 csapat ebből az NB1-ből nagyon kilógott lefelé. Ebben az idényben. És lehet, hogy a Kazincz Barcikáról sejthető volt, amelyik meglepetésre jutott föl, nem játszhatott igazán hazai pályán, nagyon szerény keretek között dolgozott, hogy kifelé vagy lefelé lóg, de a Diósgyőrről azért ezt kevesen hitték volna, és nyilván a Vasas és a Honvéd most úgy néz ki, hogy azért, ha nem is díszlépésben, de simán följut, de azért mondom, hogy ebből a kettőből, ugye mind a kettő a följut, azért csak bennmarad a nem még kettőben a Mezőkövest, bennmarad a Kecskemét, a Videoton, oda potyan a Diósgyőr.
Jövőre majd egy kihívó.
Én egyébként az osztályozott valóban, én is azt mondom, hogy elfogadva az NB1-es csapatoknak azt az érvét, amit régóta hangsúlyoznak, hogy 12-ből ne essen ki élből 2, én azt gondolnám, hogy viszont legyen fenyegetetve 2, ha csak egyesik ki. Én nem biztos, hogy azt a 2-t ereszteném össze, ha a 10-et a 11-kel, hanem az NB1 10-ét az NB2 3-jával, hogy legalább két különböző bajnokságban lévők játszanak, és aztán döntsék el, és akkor így a két másodosztályúnak, a második és a harmadik helyzetnek is lehetne akár esélye.
Tehát akár még az is előfordult, hogy két NB2-es.
Hát tényleg, ha az NB2-re azt mondjuk, hogy ilyen, hát derüljön ki, hogy az NB1-hez képest.
És akkor te úgy csinálod, hogy a tizedik helyzet játszan az NB2 harmadikjával, a 11 a kettővel.
Szintén
és
semleges pályán, hozzáteszem. Ez ugye egy mérkőzéssel jelentene többet, mint a kettőnk variációja az idénynél. Én azt gondolom, hogy ez nagyon, nagyon éles lenne. Valamit változtatnak, a puding próbája az evés. Épp ugye a héten volt a futballfórum, ahol például erről nagyon-nagyon megoszlottak a vélemények. Az első osztályú csapatok képviselői közül volt, aki azt mondta, hogy a legjobb 12 maradjon bent, tehát azt a versenyelőnyt, amit az NB1-es csapat rendelkezik, az tartsa meg. Tehát játszon nyugodtan külföldi az osztályozón is semleges pályán. Az NB2-es nyilván azt szerette volna, hogy hát akkor...
Ott csak magyar.
Magyar, igen, de ez a döntés született. Egyébként még mindig azt gondolom, hogy a rendszernek az egyik olyan hibája, amit viszont mindig elmond ugye Csányi Sándor, hogy ezt a klubok nem akarják megváltoztatni, hogy 17 meccset játszik az egyik otthon, a másik meg csak 16-ot az első osztályban. Ez objektíve különbség.
Meg is kell nézni a Ferenc és a Győr esetében, mert ezt nem néztem meg, hogy van, de akár még ez is érdekes lesz, hogy a végén erre.
Beszéljünk néhány szót a Chelsea-ről, már csak azért is, mert ilyen azért a világ futballjában nem nagyon van. Most megnéztem, hogy a Port Vale ellen azért egy FA Kupa mérkőzést megnyert a Chelsea, de egyébként az elmúlt 6 meccsét, nem is 6-7 elvesztette egy olyan csapat, amelynek az edzőjét csilliárdos szerződéssel láncolta magához a Chelsea.
Hát ugye 114 év után az első 5 meccses gól nélküli vesztes szériája a Chelsea-nek, és Rossenior meg 6,5 éves szerződést írt alá, 106 nap után búcsúzott. Egészen hihetetlen, hogy ez a Chelsea hova süllyedt.
És a klubvilágbajnokról beszélünk.
Igen, hát de azt még ugye nem vele sikerült, meg nyilván konferenciáligát is nyert előtte Maresca-val a csapat, úgyhogy ebből a szempontból ez egy nagyon különleges szezonja a Chelsea-nek, ugye Pochettino volt előtte sokáig, Maresca még tovább, és aztán ehhez képest Rossenior, és tényleg, tehát mit láttak? Vannak, nekem lékenszel volt ez az érzésem, hogy tudod, hogy ez itt valami nem kerek. Hogy ahogy előadja magát, az a lékensznél leültem, az első interjúját azt nekünk adta, amikor kinevezték, és volt egy ilyen nonverbális, amikor harmadszor kérdeztem meg máshogy ugyanazt, és mondta a szemfia, ezt még 20-szor megkérdezheted. Hidd el nekem, hogy mindig fogok mondani valami bullshitet, és majd utána megyünk tovább, és itt leszek, és igazából én örülök, hogy ugyanezt éreztem Rossenior-nál, idejött óriási arccal, irogatott, és egész egyszerűen 2 nap alatt veszített el az öltözőt, de az, hogy ilyen sokáig várjanak egyáltalán menesztésével, és hogy akkor rúgják ki, amikor már tök mindegy, vagy majdnem mindegy, hiszen a bajnokok ligája azért most már
igen,
sok
tehát
pont.
Az úgy nézett ki, március 11-dik, ez nagyjából egy hónapja volt. Chelsea ellen 5-2-es vereség.
A Chelsea játszotta?
A Chelsea a Paris Saint-Germain ellen 5-2-es vereség.
Az is csúnya volt.
Majd
már.
0-1 Newcastle, majd megint a Chelsea ellen egy 0-3, 0-3 az Everton ellen, megverted a Port Vale-t 7-0-ra, FA Kupa, hurrá, és aztán utána a Manchester City-től is egy 3-as, a United-től egy 1-0-ás vereség, és a végén az utolsó csepp ugye a Brighton elleni 0-3, ami után az edző már kifejezetten a játékosokat okolta olyan attitűddel. Ezután most mondanám azt, hogy erkölcsi kötelességed lenne magadtól azt mondani, hogy köszönöm szépen.
De nem fogod azt mondani, 6,5 éves szerződést, nem, hogy köszönöd szépen. Ez is érthető, de elképesztő az angol bajnokság, ami minden történik. Nyilván a Chelsea most a nagyon negatív példa, még negatívabb a Tottenham, amelyik jó eséllyel ki fog esni.
Mint előző évi Európa Liga győztes.
Európa Liga győztes, és BL indul ebben a szezonban. A Manchester City visszahozta a 2 utcahosszos hátrányát az Arsenallal szemben, és az a Arteta, aki úgy tűnt, hogy akár 4 trófeát is nyerhet, most még az is benne, hogy egyet sem nyer, mert a 2 nehéz maradt, és a lendület az nem az Arsenallal van, bár még nincs vége.
Hát a bajnoki címvédő Liverpool ugye pillanatnyilag 5., és már lefelé is tekintenie kell, nem csupán felfelé, úgyhogy valóban ott is történnek érdekességek. Nálunk pedig majd ugye jön az utolsó előtti, tehát a 31. forduló majd a bajnokságban, főleg a vasárnapra lesz érdemes figyelni, amikor Ferencváros Paks, illetőleg Debrecen Győr mérkőzéseket rendeznek, de a 3. helyért is Ádász csatát vív majd egymással a Zalaegerszeg, a Debrecen és a Paks csapata. A kiesés
felé. Ez érdekes, hogy a szezon mennyire jól alakul azért ahhoz képest, hogy korábban mindig emlékszem arra a Debrecen Paksra például, amikor a Loki búcsúzott, és volt az a keresztécről lepattanó labda, és éppen, hogy ehhez képest az, hogy itt most a kiesés az ennyire sima, viszont a bajnoki címért fölő csata már megint ennyire izgalmas, és hát nyilván úgy szerkesztettük az egészet, hogy 16-45-től, mert ez a Liège-Bastogne-Liège nevű kerékpárverseny befejezésétől is számít, van egy Fradi Paks, és aztán egy Debrecen Eto. Hát, tudnék még sorolni, csak már kifutottunk az adásidőből történeteket, amikor a Videoton volt még a Fradi nagy ellenfele, és azon ment az Ádász ütközet, hogy az utolsó fordulókban kikezd korábban, nem a legutolsóban, akkor nyilván egyszerre kell, de hogy akkor is mindig úgy voltunk, hogy egyszer az egyik, egyszer a másik, mert ez így az igazságos. Itt most a Fradinak lesz meg a lehetősége, hogy adott esetben utolérje pontszámban, és így meg is előzze a Győrt. Ha nem sikerül, akkor viszont az a Győrnek lesz egy óriási lehetőség vasárnap.
Jövő héten megbeszéljük. Köszönjük szépen már a figyelmüket.
Ez volt a Gurulj be lassítva is, a Nemzeti Sportrádió labdarúgás magazinja. Ez a sport történelem a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
Turi Gáborral, a Nemzeti Sport főmunkatársával köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok. Gazdag volt a magyar futball. Hogy mire gondolunk? A II. Világháború magyarországi befejezése után egy évvel, 1946. április közepén, Ausztria-Magyarország válogatott labdarúgó mérkőzést rendeztek Bécsben, a két ország B csapata az Üllői úton találkozott egymással. A nagy csapat 3-2-es vereséget szenvedett, Budapesten 1-1-es döntetlen született. Elmondhatjuk, ez nem vált labdarúgóink dicsőségére. Pedig Gallovics Tibor szövetségi kapitány, ahogyan ő fogalmazott, már kibányázta Puskás Ferencet és Hidegkuti Nándort. Erről fogunk beszélni a sporttörténelem a mai adásában, és persze arról is, hogy milyen volt a honi futball akkoriban. Szia Gábor!
Én is köszöntöm a tisztelt hallgatókat. Igen, beszéljünk erről, mert ugye alig több, mint egy évvel voltunk a felszabadulás, így hívták egyébként, 1945. április 4-ét, ugye, amíg évtizedekkel később ki nem derültek a szovjet katonák visel dolgai Magyarországon, tehát magyarul április 4-e után voltunk egy évvel, és aligha az járt válogatott labdarúgóink fejében, hogy az 1849. április 14-én a Habsburgoktól elszakadást jelentő függetlenségi nyilatkozat évfordulóján lépnek pályára Bécsben és Budapesten, sőt 1946 tavaszán fel sem vetődhetett, hogy az 1948 a fordulat éve lesz, és azt sem tudhatták, hogy a 47-es kék cédulás szavazás előtt állnak.
A folytatásban az is érdekel bennünket, hogy miért ez a néhány történelmi, vagy inkább politikai felvetés?
Alig több, mint két hónappal az osztrák-magyar előtt 1946. február 1-én kikiáltották a második magyar köztársaságot, még a forintot se vezették be, a kommunista fordulat is messze volt. Arra szeretnék utalni, még nem tudta az ország, milyen politikai rezsim vár rá nem sokkal később.
Messze voltunk még az aranycsapattól is.
Ám tény, a későbbi legendás 11-ből Puskás Ferenc már gyökeret eresztett, a főváros legjobbjai között pedig felfedezhetjük Hidegkuti Nándor nevét. Ők egyébként már helyet kaptak 1945. szeptemberében a románok 7-2-es legyőzése során a válogatottban. Utóbbi ekkor mutatkozott be, Gallovics Tibor szövetségi kapitány nem véletlenül jegyezte meg Puskás és Hidegkuti, akiket én bányáztam ki, én emeltem ki, akiket nem készen kaptam, csak félkészen. Akik, ha sok mindent tudnak is, azt még nem tudják, hogyan kell ezt a mindent felhasználni. Ám a bécsi mérkőzés előtt a szövetségi kapitányt inkább Rudas Ferenc orrtörése izgatta. Jól elintéztek Győrben, most oda a válogatottság, kommentálta szomorúan a tényt a szenvedő fél.
Annak viszont örülhetett Gallovics, hogy Puskás 5 gól szerzett a Békés Csaba elleni 5-1-es kispesti győzelem során.
Igen, de mégsem Öcsi lett a mezőn legjobb ezen a meccsen, hanem a védő Olajkár Sándor. A Népsport egyébként megkérdezett néhány korábbi legendát, mit szól a válogatott kerethez. Mándi Gyula szerint egy-két poszttól eltekintve a csapat a közvélemény együttese. Biztos győzelmet várok. Fogl Károly, idézem, jó a csapat, csak ne legyen lámpalázuk a fiúknak. Jávor Pál, az Újpest edzője ezt mondta, az újpesti fiúk erőnlétével nem lesz baj, győzni fogunk. Érdekesség, az A-válogatott vonaton utazott az osztrák fővárosban, Népsport azt is megírta, hogy 30 kg kenyeret, 6 kg kolbászt, 6 kg szalonát és ugyanennyi sajtot visz a küldöttség, idézem, talán elég lesz az éhes futballista gyomroknak. Dr. Rész István, igazságügy miniszter, az MLS elnökkel elutazott Bécsbe, őt 4 évvel később koholt vádak alapján letartóztatták, Rákosi Mátyás börtönében halt meg 1950. szeptember 15-én.
Milyen eredményt várt a szövetségi kapitány?
Galovics kijelentette, az osztrák fővárosban nem kísérletezhet egy kellemetlen felvetésre, amelyet idézek, Deák nem kerülhetett volna be a válogatottba, ha például nagy csapatban játszana? A kapitány így reagált, nálam ez nem számít, hogy valaki hol játszik, a Kispest sem nagyobb egyesület, mint a SAC, mégis ad válogatottat Puskás személyében. Deákot már beékeltem Szusza és Zsengellér közé, nem ment. Csupán egy utólagos megjegyzés, 1946. október 6-án megint egy történelmi dátum, ugye? Magyarország az Üllői úton Deák Bamba 2 góljával 2-0-ra győzte le Ausztriát, a belső hármas így állt fel, Szusza, Deák, Zsengellér.
Noha a megkérdezettek zöme elégedett volt a válogatással, a Népsport szerkesztőségi cikkben 3 poszton is megkérdőjelezte Gallovics összeállítását. Mi volt ez pontosan?
A szaklap a kapuban a 37 éve Szabó Antal mellett rakta le a voksát, jobb fedezetnek az újpesti Nagymarosi Mihály helyett az MTK-s Kovács Imrét javasolta, idézem, hogy miért. Nem csak azért, mert kivételes képességű játékos, hanem azért is, mert kivételesen jó formában van. A cikk Deákot is a csapatba követelte, mondván Zsengellér bal összekötőt is játszhatna, és Bamba lenne a center, hozzátette a szaklap. Ha valaki technikai fogyatékossággal gyártja a gólokat, ám legyen, Isten úgyse, szívesen veszem. A nagy csapat 5-1-re legyőzte a B-válogatottat, a mérkőzést megnéző Toldi Géza, amiatt sajnálkozott, hogy vidéken még nem indult be igazán a futballélet. Dikker Mihály, az Újpest szakosztály vezetője pedig az edzőmeccs alapján megjegyezte, ha Bécsben is ilyen frissen és ötletesen játszanak a fiúk, akkor nem lehet baj. A Ferencváros második válogatottsága előtt álló válogatottja, Sipos Vilmos örült, hogy olyan rutinos újpestieknek adhatja be a labdát, mint Zsengellér vagy Szusza. Ábel, vagy ahogyan a Népsportban némiképpen tiszteletlenül írták Zsengelléről, a nagy orrú, pedig annak örült, hogy Szusza és Puskás személyében 2 technikás összekötő között játszik. Nem tagadta. Nagyon nehéz mérkőzésünk lesz, de győzni fogunk. Ezt erősítette a Népsport is, ha tudásának csak a felét is nyújta ez, a csatársor javunkra fordíthatja a mérkőzést. Azért a szaklap óvatos volt, a józan észre hallgatva így jósolunk Ausztria-Magyarország 2-2, a B csapatok Üllői úti találkozójára 3-1-es magyar siker tippelt alap.
A korabeli írásokból kiderül, a miénk azért zsörtölődtek is a bécsi fogadtatás miatt. Mire kell gondolni?
Igen, a szállással volt gond, és nem kaptak ebédet, ez volt a nagyobb baj. Egyébként olyan nagy problémát azért nem jelentett, mert elővették a hazait, ugye az előbb idéztük, hogy mennyit vittek ki vonaton. Bár állítólag az is felvetődött, koplalás címén lemondják a meccset.
A 3-2-es a vereség ismeretében lehet, hogy jobb lett volna, fejezd be te a gondolatot.
Hát igen, a miénk pedig 2-szer is vezettek a félidőben még 2-1-re, ráadásul a Rudast helyettesítő bíró a saját kapujába talált be. Idézem, sajnos szerencsétlenül hozzáértem a labdához, és lábamról pattant be az egyenlítő gól. Szűcs Sándor volt a miénk legjobbja. Ragyogóan játszott az újpesti középhátvéd, és időnként szinte egyedül verte vissza a megmegújuló osztrák rohamokat. A szaklap nem tagadta. Tárgyilagosan meg kell állapítanunk, hogy az osztrák győzelem, ha szerencsés is, de megérdemeltnek mondható.
Tehát a 3-2-es vereség ismeretében mondhatni jobb lett volna lemondani a mérkőzést, de nem így lett. A játékosok hogyan dolgozták fel a vereséget?
Szusza szerint az osztrákok megérdemelték a győzelmet, az első perctől fogva ők irányították a játékot. Lakat Kájor azt mondta, a játék képének a döntetlen felelt volna meg. Zsengellér Gyula. A második félidő nagy nyomását a védelem nem tudta tartani. De a legélesebb kritikát az ellenfél egyik legjobbja, a jobb összekötő Karl Decker fogalmazta meg. Nem ismertem rá a magyar csapatra, mi viszont szívvel lélekkel küzdöttünk. Ugyanakkor Galovics kijelentette, utólag sem állítana össze más együttest.
És a B csapatok mérkőzése?
Egy manapság használatos értékelés szerint az 1-1 vereséggel felérő döntetlen csupán egy magyar dicsértek, Sárosi 3, azaz Sárosi Béla személyében, idézem a dicséretet, csak egy legény volt talpon a pályán, mint a meg akarta volna mutatni, hogy ott a helye a nagy csapatban. Különösen az utolsó negyed órája volt felejthetetlen. Béla ekkor oroszlán módra küzdött, ha mindenki ennyi szívvel játszott volna.
A két magyar csapatban pályára lépett a honi futball színejava. Érdemes megnézni, mi történt néhányukkal később. Játszunk el a gondolattal, mi lett volna, ha?
Sok játékosunk kipróbálta volna magát külföldön. Ki is próbálta egyébként. A háború után elvileg azok mehettek ki, akiket nem vettek számításba az 1948-as londoni olimpiai együttesben, ahová végül nem is nevezték a magyar futballistákat. Egyébként vegyünk sorra néhány játékost. Az orcson töréséből felépült Rudas Ferencnek 1950. márciusban eltört a lába. Visszatérése után nem volt a régi. Sebes Gusztáv nem vette figyelembe az aranycsapatban. Buzászki Jenő lett a jobb hátvéd. Tény, amíg a Fradi játékos a formában volt, ő kapta a kettes mezt.
Másnak az 50-es évek a sérülésnél is súlyosabb traumát okoztak.
Szűcs Sándor esetében halált, az Újpest középhátvédjét 1951. június 4-én koncepciós per után tiltott határátlépési kísérlet szerelmével Török Erzsi tánzalénekessel kivégezték. Amikor Puskás megtudta, letartóztatták, Szusza Ferenc és Bozsik József társaságában felkereste Farkas Mihály honvédelmi miniszter, de már késő.
Sebes Gusztáv számolt vele az aranycsapatban?
Szűcs 19 alkalommal játszott a nemzeti együttesben, utoljára 1948-ban a sérült Rudas helyére állt be. Galovics utána Kléber Gáborból, Mandik Bélából és Sebesből álló válogató bizottság állította össze a csapatot. Tény, Sebes nem számított rá. A középhátvéd kivégzésekor már 30. évében járt. A szövetségi kapitány okoskodhatott úgy, hogy nála Börzsei János a centerhalf, sőt, a disszidálási kísérlet miatt internáló táborba küldött Lórán Gyula érdekében felelősséget vállalva a futballistáért, Kádár Jánostól kért úgymond kegyelmet. A belügyminiszter megadta, de megkérdezte ugyancsak egy bécsi magyar-osztrák magyar előtt, hogy nem tart-e Sebes attól, hogy Lóri disszidál. A szövetségi kapitány pedig garanciát vállalt, hogy nem, és Lórán csupán 1963-ban távozott végleg külföldre.
Lóránt Gyula esete rendkívül érdekes.
Igen, 1949 márciusában azért akarta engedély nélkül eladni az országot, mert külföldön akart futballozni, csak hogy ekkor már lezárták a határokat a határon túlra igyekvők elől, magyarán nem lehetett külföldre igazolni. Lóri válogatottbeli pályafutása meg is szakadt, miután 1949 márciusában három másik labdarúgóval, Egressy Bélával, Mészáros Józseffel és Kéri Károllyal megpróbált nyugatra szökni, ám az államvédelmi hatóság elkapta és kistarcsára küldte.
Ez itt a Sport Történelem, itt a Nemzeti Sportrádióban Turi Gáborral, a Nemzeti Sport főmunkatársával, Virányi Zsolt vagyok. Folytassuk az érdekes történeteket, Gábor.
Zsengelér Gyula 1947-ben engedéllyel Olaszországba távozhatott, az októberi Újpest-Ferencváros 5-1-es újpesti győzelemmel végződött meccs után ment ki, akárcsak a fradista válogatott Mike István, aki az 1946 április közepi válogatott meccseket kihagyta. A jugoszláv-magyar kettős állampolgárságú, wilhelmsburgi születésű Sipos Vilmosnak ő fradista volt, az Ausztria elleni volt a második, egyben utolsó nagy válogatottsága, 1946-ban Bolognába igazolt. Az újpesti Szusza Ferencet, aki egyébként sokáig hezitált, hogy menjen vagy se Olaszországba, aztán maradt, Sebes Gusztáv nem vette figyelembe az aranycsapatban. Azért egyébként megjegyezném, a Magyarországról kirajzás a 40-es évek a második felében sokkal kisebb mértékű volt, mint az első világháború után a tanácsköztársaságot követően.
Egyértelmű, hogy a legnagyobb veszteség már, ami futballmúltunkat érinti, Nyers István távozása.
A Franciaországban született Nyers István az osztrákok ellen volt második alkalommal válogatott és második gólját szerezte. Ő szó szerint nem érezte szabadnak magát, igaz, az Újpest nem adta meg az általa kért pénzt, továbbá öltözői lopással is vádolta, 1946-ban Csehszlovákia felé megpattant, később világra szóró karriert futott be az Interben.
A B csapatban, a magyar válogatottban is óriási klasszisok rúgták a labdát, ugye?
Igen, a B csapatból a kispesti Olajkár Sándor 1946-ban az Atalanta játékosa lett, a fradista Sárosi Gyurka szintén engedéllyel 48-ban Olaszországba ment edzőnek. Öccse Sárosi Béla 1946-ban magánéleti okok miatt szabadutat kapott, Bolognába igazolt. Deák Ferenc nem fért be az aranycsapatba, maradt itthon. Schubert Gyula 1947-től a pozsonyi szlován játékosa, 1948-ban a csehszlovák válogatottig, majd a Torinóig jutott, 1949-ben a csapat repülő szerencsétlenségekor életét vesztette.
Aki kicsit ismeri a háború utáni magyar labdarúgás helyzetét, eddig nem találkozott egy névvel, a legnagyobbéval, Kubala Lászlóéval.
Jogos a felvetés, de az 1927-es születési Kuksi, azaz az ekkor 18 éves Kubala László az FTC-ben játszott, maga sem gondolta volna, hogy idővel három ország válogatottjának is felhúzza a mezét.
Végezetül arról se feledkezzünk meg, hogy a Barcelona sztárja lett Kubala László.
Igen, a katalán klubban még talán Johan Cruyffnál is nagyobb becsben tartják az emlékét, de hogy milyen gazdag volt a honi labdarúgás a 40-es években, arra remek példa. Volt olyan, hogy Kubala, Mike, Schubert, hát ugye távozók is, ugye vegyük hozzá Nyers Istvánt is, egy csapatban rúgták a labdát, és ez nem egy sztár együttes volt, hanem a népligeti Ganz TE.
Ez volt a Sport Történelem Turi Gáborral, a Nemzeti Sport főmunkatársával. Ausztria-Magyarország, tehát 3-2-1-2-ről fordítottak az osztrákok 1946. április 14-én a bécsi Práterben, 60 ezer néző előtt. Budapest-Bécs meccs pedig 1-1-re végződött a találkozó. A két csapat 1946. április 14-én, tehát szintén április 14-én Budapesten az Üllői úton 30 ezer néző előtt játszott. Régi idők focia, de ez már egy másik történelem, egy másik sporttörténelem. Köszönjük a figyelmüket, viszont hallásra!
Ez volt a Sporttörténelem, a Nemzeti Sportrádió multidéző magazinja.
Nem csak emlék, arcod az a fény, melyben látnék, álmod micsoda szép, bátran bennénk, és csak gyűjtenénk erőt a szívedből, erőt a szívemből.
Termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! A magyar klubfutball szíve és lelke a Fizliga. A bajnokság, ahol a nagymúltú tradicionális klubok és a modern akadémiai csapatok küzdenek hétről hétre. A tét nem csak a bajnoki cím, hanem a belépő az európai kupák világába. A pályák hangulata és a szurkolói rivalizálás adja meg a bajnokság hamisítatlan magyar karakterét. Élő közvetítés a labdarúgó Fizliga minden mérkőzésé.